Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Kép a tükörben mikrofonjánál Szikora József, vendégünk a stúdióban Koncz Attila. Abban maradtunk, hogy teológusként definiáljuk őt, és majd kiderül a műsorból, hogy mi minden még, vagy mi minden fér bele a teológiába. Mindjárt csapjunk is bele. Ha teológiáról beszélünk, akkor mondhatjuk azt, hogy az mindent magába ölel.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Igazad van, és szeretek én is így gondolni erre a kérdésre, hogy a teológia olyan tudomány, bár sokan kétségbe vonják egyébként a tudomány jellegét egyébként, tegyük hozzá
zárójelben. Ma kezdi kétségbe vonni, vagy a felvilágosodás óta.
Igen. Viszont mindenképpen én is azt gondolom, ahogyan te fogalmaztál az előbb, hogy ez sok mindent, vagy talán mindent képes magába foglalni. Ezért is tartottam fontosnak, hogy ha már valamilyen tudományos tevékenységgel foglalkozom, akkor annak legyen ilyen haszna, hogy az élet minél több területén segítsen az eligazodásban. Illetve amit pedig én gondolok erről, vagy én tanultam erről, vagy én szintetizáltam magamban ezzel összefüggésben, az pedig, hogyha megosztom másokkal, legyen szó akár tanítványokról, akár olvasókról, akkor ők is valami ilyen élménnyel gazdagodjanak, hogy egy kicsit az életben, a közös dolgainkban, akár társadalmi méretekben, akár világméretekben gondolkodunk, egyfajta iránymutatást kapjanak azokban a kérdésekben, amelyek manapság azt gondolom, hogy sokunknak jelentenek problémát, illetve nehézséget.
Sok minden szükséges, sok minden elengedhetetlen az életben, többek között a kommunikáció, azt írod a doktori disszertációdban, illetve azt a címet adtad neki, hogy kommunikáre necesse est, ugye ez idézi az ókori rómaiak mondását, hogy navigáre necesse est, hajózni, hát kell, azt mondod, hogy kommunikálni kell. A rómaiak hozzátették, hogy navigáre necesse est, vivere non est, élni nem, tehát a hajózás fontosabb az életnél. A kommunikációval mi a helyzet a tekintetben?
Hát én ezt akkor egy kicsit ugye módosítanám olyan értelemben, hogy éppen hogy az élethez szükséges. Tehát nem ellentétben áll vele, vagy nem párhuzamos vele, hanem egy és ugyanaz. Ugye ne felejtsük el, hogy például az egyház tanításában is a kommuniónak milyen jelentős szerepe van, főleg ugye az utóbbi évtizedekben került erre nagyobb fény. És nem véletlen, hogy ez a két szó azonos tőre, azonos gyökre megy vissza, a közösséget, akár egyházi, akár társadalmi, vagy bármilyen értelemben tekintsünk rá, a kommunikáció tudja megteremteni. És manapság azt gondolom, nem csak az én személyes tapasztalatom vagy benyomásom az, hogy nagy bajok vannak a kommunikációval. Valahogy nem is azt mondom, hogy elfelejtettünk kommunikálni, de nem tudjuk, hogy hogyan kell jól kommunikálni, és a jó alatt most azt érzem, hogy hasznos legyen, hogy mindkét félnek hasznos legyen. Mert a kommunikáció szerintem akkor sikeres, hogyha nem leuralom a másikat, hogyha nem meggyőzni akarom a másikat, vagy akár ez sikerrel is járon, hanem az, hogyha mind a ketten gazdagodunk általa, a másiknak a sajátos látásmódjából, szemléletmódjából én is kapok valamit. Tehát nem a győzelem a fontos, hogy egy másik mondást idézzünk, hanem a részvétel, a kommunikációban való részvétel szerintem a lényeges, és az, hogy a kommunikációra ne kényszerként, ne kötelességként tekintsünk, hanem az élet természetes velejárójaként. Nem véletlen, hogy az egyház tanításában is, főleg Ferenc pápa óta egyre hangsúlyosabban van jelen, kicsit más szóval, a dialógusnak a fogalma. És a dialógusban is, hát maga az elnevezés is ugye tartalmazza a kettő szót, ugye ennek a görög változatát. Tehát ugye mindig két ember kell hozzá.
A logosz a másik a fele, logosz, meg az ige, a igen, beszéd.
Igen. Tehát ugye mindig két ember kell hozzá, és az is szükséges hozzá az én véleményem szerint legalábbis, hogy ez a két fél egyenrangú legyen, hasonló pozícióban legyen, tehát ne legyen aláfölé rendeltségi viszony, ahogy maga Ferenc pápa is ugye többször hangsúlyozta, hogy legyünk kíváncsiak a másik emberre, és nem meggyőzni, hanem megérteni akarjuk őt.
Hát ebben talán én nem vitatkozni akarok veled, de azért a meggyőzést úgy el tudom képzelni, én szívesen hagyom magam meggyőzni, meg mindent megteszek azért, hogy ha nagyon hiszek valamiben, ha nagyon biztos vagyok valami felől, és abban is biztos vagyok, hogy neked az jó lesz, akkor megpróbálom megértetni veled, hogy hidd el te is, mert az neked is jó, meg nekem is. Na mindegy, nem akarok...
Bocsánat, ezért annyit hadd fűzzek ehhez hozzá, mert ugye nemrégen éppen megint ismételték a televízióban az Ötödik pecsét című filmet, nyilván te is jól ismered.
Igen, és hát ott
is fantasztikus, igen, én nagyon szeretem, századszorra is szívesen megnéztem, nem tudtam elkapcsolni róla. Ugye ott is valahol ez kerül elő, tehát hogy ez egy nagyon régi, mondhatnám ősi probléma, hogy most ha én úgy gondolom, hogy ismerem az igazságot, akkor ezzel kapcsolatban milyen felelősségem van nekem a másik emberrel szemben. Úgyhogy én sem akarom ezt a problémát itt most évezredes kérdés lezárni, vagy megválaszolni, de valóban én azt gondolom, hogy akkor egy kicsit úgy módosítanám az előbb elmondottakat, hogy a meggyőzés az lehet mondjuk a kommunikációnak egy szerencsés vagy jó mellékterméke, de amikor elkezdünk beszélgetni egymással, akkor ne feltétlenül ez legyen a cél.
Koncz Attilával beszélgetünk, kedves hallgatóink, Koncz Attila teológussal, aki hát megjárta már Tolnát, Baranyát, de ennél távolabbi helyeken is élt és dolgozott. Dolgozott a Duna Televíziónál, dolgozott Magyar Rádióban, mint média szakember. Jelenleg Kolozsváron él, ott tanít, és majd mindjárt elmondjuk, hogy melyik az a, mondjuk az a három pontja az életének, amelyekben most aktív, de hát töltött több évet, talán hetet Cipruson, megírta ezt a disszertációt, ezt a kolozsvári bábesbójai egyetemen írtad, ugye a kommunikára necessze ezt. Nézzük, hogy most mi necessze a számodra, mi az a három fontos dolog, felsorolom, mert elmondtad. Az egyik az, hogy a Matthias Corvinus Kollégium kolozsvári kampuszának kutató tanára vagy, a magyarországi görögkatolikus lapokat szerkeszted, és a harmadik pedig, hogy zarándoklatokat vezetsz, és zarándok könyvet is írsz, az általam ismert legfrissebb az a Lurdi, de lehet, hogy van még frissebb. Na, honnan kezdjük? Matthias Corvinus Kollégium Kolozsvár.
Igen, már csak azért is onnan kezdjük, mert tulajdonképpen amióta ott dolgozom, ugye ennek körülbelül 2 éve most már, visszatértem oda tulajdonképpen, ahonnan elindultam, tehát én tanárként diplomáztam valamikor a őskorszakban eredetileg, és ugye kimaradt aztán 20 jó néhány év ebben a tekintetben,
a
mert ugye akkor a médiában.
Az volt a kimaradás.
Hát mondhatjuk, igen, igen. Bár hát persze azért, ha az ember műsorkészítésben dolgozik, akkor is tulajdonképpen valami hasonló munkát végez, mint a tanár az osztályteremben. Tehát tanárként végeztem, volt egy 20, közel 2,5 évtizedes kitérő a média irányában, és most tulajdonképpen azt mondhatom, hogy visszatértem a kiinduló ponthoz, tehát tanítok egyetemistákat, egyetemista korú fiatalokat tanítok. Ugye mi, ahogy mondani szoktuk, tehetséggondozással foglalkozunk, és tulajdonképpen szakkollégiumi rendszerben működünk. Tehát a ez mi hallgatóink, a Matthias Corvinus Kollégium. A mi hallgatóink ugye más intézményekben végzik a felsőfokú tanulmányaikat, és emellett ugye kapnak még sajátos kurzusokat különböző témákban, amelyekre ugye az egyetemi oktatás nem tud kiterjedni, és hát ugye kollégiumi elhelyezést és sok más hasonlóan fontos dolgot kapnak az intézményünk révén, és akkor ebbe beletartozik az is, hogy olyan kurzusokat felvehetnek, amennyiben érdekli őket, amelyek a tudománynak, meg az életnek, meg hát kicsit azt is mondhatnám, hogy a klasszikus műveltségnek olyan területeit érintik, amelyek ma már a mai világban egy kicsit háttérbe vannak szorulva, de én is, meg mi is fontosnak tartjuk őket. Tehát én egészen konkrétan vallástudománnyal, illetve teológiával kapcsolatos kurzusokat tartok a hallgatóknak, ebbe beletartozik például az is, hogy latin, illetve ógörög nyelvet is tanulhatnak. Persze hát nem úgy kell ezt elképzelni, mint egy klasszikus nyelvoktatást, inkább az a lényeg, hogy egy kicsit belekóstoljanak ennek a régi antik világnak a hangulatába, a nyelvnek a szellemiségébe, mert egyébként én azt gondolom, hogy nincs olyan nap alatt, hogy megint egy közmondást vagy egy szólást idézzünk, és tulajdonképpen az ókoriak már minden olyan helyzettel szembesültek, amivel mi napjainkban szembesülünk.
Csak Facebookkal nem, vagy Instagrammal.
Így van, más úton, módon kerültek ezekkel kapcsolatba, vagy kerültek ilyen helyzetekbe, és érdemes megnézni, azt gondolom én, hogy ők hogyan reagáltak, ők hogyan választottak, ők hogyan cselekedtek ezekben a helyzetekben, és abból talán mi is tanulhatunk, illetve a mai időkre alkalmazva őket egy kis segítséget kapunk ahhoz, hogy ezeket a dilemmákat hogyan lehet feloldani.
Tehát ez a életed egyik, hogy mondjam, fontos csomópontja a Kolozsvár, Matthias Corvinus Kollégium, ahol tanítasz.
Így van.
Vallástudományos disziplina a tied, és a magyarországi görögkatolikus lapok szerkesztője. Hát foglalkoztál egyházi médiával, dolgoztál a Dunatérvénél, Magyar Rádiónál is ilyen terepen, de hogy görögkatolikus lennél, erről nem tudtam.
Igen, ez úgy jött, hogy valóban 13 évig dolgoztam kifejezetten a vallási médiatartalmak körében az MTVA keretei között, ugye ez már 2010 után, a közszolgálati médiumok összevonása után alakult így, és nagyon szerettem, mert nagyon közel állt hozzám értelemszerűen ez a téma, hát ugye végül is teológiával már korábban is foglalkoztam, még ha nem is tudományos szinten, ez ugye később következett csak el, és amikor kikerültem a közmédiából, akkor nem sokkal később kaptam azt a megkeresést, hogy nem szeretnék-e mégiscsak valahogy ennek a közelében maradni. Igaz, hogy más formátumban, mégpedig ugye az írott sajtó keretei között. A Magyarországi Görögkatolikus Egyháznak két nyomtatott lapja is van. Az egyik havi rendszerességgel jelenik meg, ez a Szemle, Görögkatolikus Szemle címet viseli, és van egy negyed évente megjelenő, inkább úgy fogalmazom, hogy évente négyszer megjelenő színes, nagyobb terjedelmű magazinunk, ez pedig a Görögkatolikus Szemlélet. És ennek a két folyóiratnak a szerkesztésére kaptam megbízást a Metropóliától, Kocsis Fülöp érsekatyától, és hát ugye már ennek is két éve, hogy ezeknek a munkálataiba bele tudok folyni. Számomra ez nagyon érdekes és nagyon izgalmas, nem csak azért, mert olyan témákat és egy olyan világot tudunk megmutatni, amely talán kevésbé ismert a szélesebb közvélemény előtt, hanem azért is, mert az írott sajtóval nekem korábban csak futólagos kalandjaim, kapcsolatom volt, időnként írtam cikket, egy-egy cikket ide meg oda, de hát így most azért, hogy ez rendszeresen megtörténik, meg ugye figyelemmel kell lenni egy-egy lapszám egészének az elkészültére, ez egy nagyon izgalmas feladat, és egy nagyon nagyszerű lehetőség számomra abban a tekintetben, hogy olyan dolgokat is be tudok hozni témaként, amelyre egyébként manapság kevés figyelem hárul. Nekem az egyik mániám az, hogy, hát ezzel persze nem fogok senkinek újat mondani, de hogy a világ sokszínű. És hogy ezt a sokszínűséget, hogyha nem tanulmányozzuk, hogyha nem fordítjuk a magunk javára, ha nem élvezzük, ha nem élünk az ezáltal kínált lehetőségekkel, akkor attól szegényebbek leszünk. Tehát azt gondolom, hogy a teremtésnek és az emberi alkotásnak ezt a sokszínűségét jó, hogyha megtapasztaljuk az életünkben, és jó, hogyha ezt a csodálatos gazdagságot a lapok révén is meg tudjuk mutatni, közel tudjuk hozni olyanokhoz, akik esetleg a saját érdeklődésük okán még nem annyira foglalkoznak ezzel, vagy a lehetőségeik nem teszik lehetővé, hogy minél több árnyalatot megismerjenek ebből.
Azért megjegyzem, hogy talán az is jó, hogyha ebben a sokszínű gazdagságban Jézus Krisztus felfénylik előttünk, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Gondolom, hogy a Cipruson töltött 7 évnek van jelentősége abban, hogy helyt tudsz állni a görögkatolikus lapok szerkesztésében, hogy a ottani tapasztalataid a keleti rítus vonatkozásában hasznosíthatók itt?
Igen, nagyon jól gondolod, hogy létezik ez az összefüggés. Én ugye, ahogy említetted, 7 évet tölthettem a családommal Ciprus szigetén, és ugye ortodox országról lévén szó, bár vannak katolikusok és minden más egyéb keresztény közösségek is jelen vannak történelmi okokból, például a maroniták is egy elég nagy létszámú csoportot jelentenek.
Igen, Rómával.
Igen, és Libanonból kerültek oda a különböző történelmi okok és kataklizmák okán. Tehát nagyon, bár van egy ortodox, egy görög ortodox többség, de ennek ellenére, vagy emellett is nagyon sokszínű az ottani vallási körkép. Most ugye nyilván a muszlimokról nem beszélünk, akik ugye a török közösség révén vannak jelen a szigeten, de hát ugye tudjuk, hogy 1974 óta gyakorlatilag a két közösségnek az élete teljesen külön vált egymástól, és úgynevezett zöld vonal választja el őket egymástól, tehát komoly katonai konfliktusok voltak korábban a két közösség között. De ez most egy zárójel volt, visszatérve a kérdésedre. Igen, tehát a keleti liturgiának, a bizánci liturgiának a sajátossága, gazdagsága, a szépsége az nagy hatással volt rám, és nyilván egy ilyen országban, mint amilyen Ciprus, nem is nagyon tudja az ember kivonni magát ennek a hatása alól. És igyekeztem tényleg egy kicsit jobban megismerni, ugye. Számunkra, akik itt Európában, úgymond a nyugaton élünk, sok szempontból idegen, furcsa, vagy hogy meglepő lehet ennek a liturgiának a sajátos világa, nehezen is követhető, ha az ember nem lát a mélyére, nem látja az összefüggéseket, nem tanulmányozza egy kicsit alaposabban. Nekem viszont, mint ahogy említettem, erre volt lehetőségem, és megragadott ez. De csak, nem csak ezért, esztétikai okokból, ha szabad így fogalmazni, hanem azért is, mert ugye ez azért már a Közel-Keletnek a világa, legalábbis egy ilyen határterülete. Nagyon közel van Libanon, Izrael, Jordánia, Szíria, ezek az országok gyakorlatilag, ha az ember az ország, tehát Ciprus szigetének keleti partjairól ugye kitekint, akkor szinte-szinte látja is ezt a térséget, és hát az a helyzet, hogy nekem a Szentföld és környéke az mindig nagyon közel állt a szívemhez. Hála Istennek volt szerencsém nem is egy, nem is több, hanem talán mondhatom, hogy sok alkalommal járni ezen a vidéken, és hát mindig nagyon izgalmasnak és nagyon meghatónak éreztem az értelem és az érzelmek szempontjából is az ottani tapasztalatszerzést, az ottani jelenlétet, az odavaló látogatást. És valahol bennem ilyen módon ez a kettő így is összekapcsolódik. Tehát a keleti liturgia, a bizánci szellemiség, a görög nyelvnek a szépsége, költőisége és sajátossága valahogy egy olyan izgalmas keveréket jelent, ami, ahogy te is fogalmaztál az előbb, a hitemhez, Jézushoz, a kereszténységnek mindenféle tanításához, akár erkölcsi, akár dogmatikai értelemben nézzük, közelebb tud vinni, segíti ebben az én megértésemet.
Zarándokvezető is vagy, ez a harmadik fontos eleme az életednek, de lehet, hogy majd még egyet is behozhatunk, mert említetted, hogy a családoddal voltál Cipruson hosszú időt, hogy szabad két szót kérdezni a családodról?
Természetesen. Ugye a feleségem Székely Andrea, én azért vagyok Kolozsváron, mert ő kolozsvári születésű, és amikor fölmerült az a kérdés a ciprusi évek után, hogy akkor hova menjünk haza, mármint hogy Budapestre vagy pedig Kolozsvárra, akkor én azt mondtam és azt gondoltam, hogy szerintem Kolozsvárra menjünk inkább. Kicsit összetettebb, kicsit izgalmasabb, kicsit színesebb a családi életünk, ugye unokatestvérek és egyebeknek a folytán és segítségével. Másrészt én azt is gondoltam, hogy valószínűleg a gyerekek szempontjából is, mert hogy kettő van belőlük, egy lányom és egy fiam, lányunk és fiunk van, jobb tapasztalat lesz a kolozsvári élet, abból a szempontból, hogy megint csak visszajukadunk, vagy visszakerülünk a sokszínűséghez, tehát hogy ott azért több nyelvet, több kultúrát tudnak megtapasztalni, megismerni, és azt gondoltam, és mai napig is azt gondolom, hogy ez a javukra válik. Úgyhogy így kerültünk végül is Kolozsvárra, most már 10 éve körülbelül.
Budapesten, mondjuk így Magyarországon, vagy az anyaországban otthon vagytok, Kolozsváron otthon vagytok, és zarándok is vagy. A zarándok talán nincs annyira otthon, de azért te otthonos vagy nagyon sok helyen, a Szentföldön is. Együtt voltunk Lourdesban, zarándok vezető vagy, ez a harmadik, tehát ugye a Matthias Corvinus Kollégium Kolozsváron, a görögkatolikus lapok, a görögkatolikus metropólia megbízásából, a magyar görögkatolikus metropólia megbízásából, és zarándok vezető. Szentföldön is vezet zarándoklatot?
Volt rá példa. Leginkább ez olyan alkalmakkor szokott megtörténni, amikor valamiért nem sikerül helyben magyar nyelvű idegen vezetőt találni, mert hát nincsenek sokan, és szerencsésebb időszakokban, mint amilyen a mostani, nagyon sok magyar vagy magyar nyelvű csoport megy a Szentföldre, és ilyen volt alkalmam vezetni nagyobb csoportot, illetve hát amikor ilyen kisebb baráti jellegű társaságok gyűlnek össze, és gondolják úgy, hogy nekik a Szentföldön dolguk van, akkor olyasmire is volt már példa, hogy őket segítettem ebben. De elsősorban, ahogy te is utaltál rá az előbb, inkább itt Lourdes és Medjugorje a fő terep, ahol én mozgok. Ugye,
a Máriakegyhelyek, Máriakegyhelyek,
így van. És hát mondjuk ezek azok a helyszínek, amelyekkel kapcsolatban már úti könyvet is volt alkalmam írni, tehát Lourdes mellett ugye Medjugorjéről is készült.
Lourdes-ot olvastam, és Medjugorje is, tehát.
Így van. És egyébként, hát most, hogy egy kicsit magamat stresszeljen, mondom, hogy készül a harmadik kötet, mert hogy szokták mondani, hogy a határidő a legjobb múzsa, ez rám is igaz, és hogyha most már egy nyilvánosság előtt is beszélek róla, akkor talán még erősebb lesz a késztetés, hogy határidőre elkészüljek. Ugyanez a Viaszakra zarándokúti könyveknek a sorozata.
És hát a Magyar Kurírral közösen.
Magyar Kurírral közösen, így van, illetve a Viaszakra zarándokutazási iroda, ez a kettejük közös vállalkozása. Na tehát ebben a sorozatban írom a az én részemről a harmadik kötetet, ami Ciprusról fog szólni, talán nem meglepő módon ezek után, hogy ilyen sokat beszéltünk róla, és hát reméljük, hogy az idei év végére, decemberre ez elkészülhet.
Kedves hallgatóink, ez volt a kép a tükörben. Köszönöm szépen Koncz Attilának, köszönöm Attila neked, hogy eljöttél, hogy beszélgethettünk. Köszönöm, hogy ezt a három fontos dolgot az életedben elmondtad, ezt a négyet, mert akkor kezdjük a családoddal, és a továbbiak Kolozsváron, jelenleg Kolozsváron a Matthias Corvinus Kollégium, ahol kutató tanár vagy, a görögkatolikus metropólia lapjainak a szerkesztője vagy, zarándok utak, zarándok csoportok vezetője vagy, és zarándok könyvek írója vagy, Lourdes Medjugorje után most készül a harmadik Ciprusról. Hát ajánljuk ezeket a könyveket a hallgatóink figyelmébe. Ajánlom én személy szerint a Kommunikare necesse est című könyvét Koncz Attilának, amely a kolozsvári Verbum és a budapesti Szent István társulat közös kiadásában jelent meg. Azoknak ajánlom, akik mondjuk nagyon tudományos szinten érdeklődnek a liturgia, a kommunikáció, az egyház kommunikációja iránt, és hát az zarándok könyveket, Lourdes Medjugorje, Ciprus, és hát magát a zarándoklatot is. Attila, Koncz Attila, köszönöm szépen.
Én köszönöm a meghívást.
És ezzel köszönöm hallgatóink figyelmét, köszönöm Fülöp Csaba hangtechnikus munkáját. Ezzel búcsúzik a műsor szerkesztője, Szikora József. Viszont hallásra két hét múlva.